Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva szólni kívánok ma hozzátok. Ez írva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól a 20. versig terjedő ige szakaszban, amit tiszteletünk eléül fennállva hallgassunk meg. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a diakóniai vasárnapon, ami egyrészt a megújulás iránti vágyunknak a kifejeződése, másrészt az Isten, az egyház iránti elköteleződésünknek is egy nagyon fontos jele a diakóniai szolgálat. És egyébként is tudom azt a házi csoport felkészítőkből kiindulva, hogy a gyülekezetben van egy vágy a megújulásra, a megerősödésre, hogy hogyan találhatja meg a gyülekezet a helyét a szolgálatban, vagy a gyülekezeti tagok az egyes egyének hogyan találhatják meg a helyüket a gyülekezeti közösségben, hogy hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten milyen szolgálatra hívott el minket, és azt is tudom, bár egyrésztről sajnos, másrésztről hála Istennek nem tudtam itt lenni tegnap, hogy volt egy munkatársi presbiteri csendes nap, amikor erről volt szó, hogy ki hogyan látja a gyülekezet jelenét és a jövőjét, de én sajnos nem tudtam itt lenni, mert Budapesten voltunk a protestáns cigány missziós találkozón, ami tényleg csak egyrésztről sajnos, mert másrésztről öröm, hogy Kiskunhalasról is a cigány bibliakörrel ott tudtunk lenni ezen a találkozón. Az elmúlt hetek Isten tiszteletein az Isten tiszteletről van szó, hogy mi is az Isten tisztelet, milyen megnyilvánulási formái vannak, hogyan kapcsolódhatunk mi ebbe, mire tanít minket Isten ezáltal, hogyan lehet áldásosabb, vagy érdés mond jobb az Isten tisztelet. És most a diakóniai vasárnapon kézenfekvő, hogy arról kell beszélnünk, illetve közösen gondolkodnunk, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az Isten tisztelet, a diakónia, illetve az egyház, hogy mit is értünk ez alatt. Mondom ezt azért, mert szeretjük azt gondolni a diakónia szó hallatán, hogy ha vannak szeretett intézményeink az egyházban, ami az országos egyházra kitekintve, hála Istennek jó sok van, akkor azzal a diakóniai iránti elhívásunkat teljesítettük, hogy az intézményes diakónia az kiteljesíti minden vágyát Jézus Krisztusnak, amit ő diakónia alatt ért és illetve vár tőlünk. A diakónia az szolgálatot jelent. Nagyon egyszerű fordításban valahogy így lehetne lefordítani, hogy szolgálat. De hadd mondjam el a kedves testvéreknek, hogy én a Genfi Egyetemen ebből írtam a diplomamunkámat, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a diakónia, az egyház, a diakónia és a misszió. Eléggé elmélyedtem ebben a témában, ugyanakkor félve merek kimondani bármit is a szószékről, mert ha valamit megtanultam az utóbbi időben, az az, hogy az Isten igéje az élő és ható, és élesebb minden kétélű karnál. És az elmúlt időszakban, amit vasárnap elmondtam a szószéken, jövő héten benne voltam abban a helyzetben, és át kellett élni a valóságban. És higgyétek el, az sokkal nehezebb. Tehát a diakóniának és a missziónak valahogy egy lapon kell szerepelnie, ez a két fogalom összefügg. És ez nagyon nagy öröm, hogy a gyülekezetben van egy ilyen belső vágy a megújulásra, vagy a missziói lelkületre. És ráadásul ez nem a lelkészektől indult el, hanem tényleg a házi csoport rendszerből, a gyülekezetből magából indult ki. Ez mind nagy öröm, de nézzük meg, hogy a missziói parancs kapcsán, Jézus búcsú szavai kapcsán mit tanít nekünk erről a Biblia, avagy hogyan lehetünk diakóniai, missziói gyülekezet biblikus módon. Mindenekelőtt úgy, ha a saját gyülekezeti közösségünk megerősödik. Megerősödik létszámban, megerősödik lelkiségben, És megerősödik az elhívásában, hogy igen, ennek a gyülekezetnek, vagy az egyes csoportoknak ez a vágya, ez a nagy víziója, amit szeretne elérni, és ezért hajlandó mindent megtenni. És amikor ezt kimondjuk, akkor ez nagyon szépen hangzik, ez nagyon jól hangzik, de ott van a szemünk előtt a valóság. A valóság, amiben azt látjuk, hogy nem könnyű az embereket egész egyszerűen meghívni az egyházba. A valóság, amiben azt látjuk, hogy a gyülekezeti közösségeink, és nem csak itt Kiskunhalason, hanem úgy nagyjából mindenhol, nem épp a virágkorukat élik. Rengeteg problémával küzdünk, külső megosztottság, belső megosztottság. Nem most van a keresztény gyülekezeteknek a csúcs időszaka, hogy így fogalmazzam meg. És mégis azt hallottuk az egyik lekcióban, hogy Péter, idézve az ószövetségi igét, azt mondja, hogy ti a királyi papság, a választott nemzetség vagytok. És én itt megtaláltam az első olyan pontot, amikor készültem erre az igehirdetésre, hogy ez miért gyógyító, miért megerősítő, és miért evangéliumi gondolat. Mert ettől megszoktunk ijedni, hogy körülnézünk magunkon, és nem azt látjuk, hogy mi vagyunk a királyi papság és a szent nemzetség. Ezért is választottam a Mózes első könyvéből azt az igeszakaszt, amit. A József történetét nagyjából mindannyian ismerjük. Hiszen színdarab is készült belőle, rajzfilmfeldolgozás is van belőle, meg hát ez egy olyan történet, amit könnyen lehet a gyerekeknek is mesélni. Óvodai hittanon, a iskolai hittanon. De akkor most, ha föltenném azt a kérdést, ha ez a történet, amit felolvastak a testvérek, nem a Bibliában szerepelne, hanem mondjuk egy regényben. Csak így kiragadnám ezt a rövid igeszakaszt, és bármilyen másik könyvben elmondanám, felolvasnánk, azt gondolnánk-e, hogy ezek az emberek lesznek majd Izrael 12 törzsének, a királyi papságnak, a szent nemzetségnek az ősatjai. Hiszen ez a 12 fiú lesz majd a 12 törzsnek az ősatjai. Tegyük a kezünket a szívünkre, nem ezt gondolnánk, hanem megmondanánk a véleményünket, hogy milyen emberek, a saját testvérükre irigyelnénk róluk, hogy ők a királyi papság és a szent nemzetség. Istennek az a népe, aki a világosság a többi nép számára, akinek fel kell mutatni Istenre. Nem ezt gondolnánk. Éppen ezért vigasztaló, bátorító üzenet ez ma is számunkra, hogy amikor körülnézünk magunkon, itt Kiskunhalason jó sok szolgálati terület van, mindenkinek megvan a saját kis területe, ha csak ott körülnézünk, és nem azt látjuk, hogy mi vagyunk a királyi papság és a szent nemzetség, az önmagában még nem baj. Sőt, én azt látom, és elég sok missziológiai tanulmányt olvastam el a héten, azért, hogy fölkészüljek erre az igehirdetésre, hogy van egy ilyen nagyon régi mondat, amit a katolikus testvéreink szeretnek hangoztatni, mi annyira nem, de valamilyen szinten megvan bennünk, hogy az egyházon kívül nincsen üdvösség. Én ebben nem vagyok annyira biztos. Én ezzel nem értek annyira egyet. De egy dologban biztos vagyok. Abban, hogy Krisztuson kívül nincsen üdvösség. Tehát nem feltétlenül baj az, ha mi nem tudunk azonnal tömegeket meginvitálni ebbe a közösségbe, ebbe a gyülekezetbe. Mert a királyi papság és a szent nemzetség ott sem ettől a 12 fiútól függött, az első keresztények esetében sem, azoktól az emberektől függött, és most sem tőlünk függ, hanem magától, Jézus Krisztustól. Másrészt azt is jelenti, ha egy gyülekezet szeretné átvenni a missziói, diakóniai lelkületet, hogy ki kell merni lépni a saját komfortzónánkból. Ez is nagyon könnyűnek tűnik, ha az ember csak hallja, de gondoljunk csak bele, hogy a megszokott életünkből, a megszokott életritmusunkból milyen nehezen tudunk kilépni. Akár csak egy családi élet tekintetében. Nem, hogy egy gyülekezet életében, ahol, hála Istennek, vagyunk több százan, van 11 intézmény, ha jól emlékszem, meg nem tudom most mondani hány csoport, aminek mindennek megvannak már a saját rendjei. 4 hónapja tart a cigány bibliakör, de már nálunk is vannak ilyenek. Már látom, hogy ezek vannak, mert az ember így működik. És akkor jövünk a nagy elméleteinkkel, hogy ki kell lépni a komfortzónánkból, ki kell nyitni az ajtókat ahhoz, hogy mi diakóniai, missziói közösség lehessünk, és a valóság ismételten csak mást mutat. Mert ez nagyon nem egyszerű. Hiszen a missziói parancs, amit felolvastam, amivel Jézus elküldi a tanítványait ebbe a világba. És tudjátok, az megszégyenítő volt, akkor ennek kapcsán azt is elmondom, hogy tradicionális reformátusnak nevelve sem tudtam megmondani, hogy mit jelent valójában a diakónia. És egy külföldi professzor hívta föl rá figyelmemet, hogy ez a klasszikus protestáns értelmében azt jelenti, hogy a megtért embereket Isten visszaküldi ebbe a világba, hogy jellé legyenek, hogy felkiáltó jellé legyenek, hogy biblikusan mondjam, hogy só és világosság legyenek ebben a világban. Tehát ez sokkal többet jelent annál a missziói parancs, mint hogy azt mondja Jézus, hogy induljatok el, és beszéljetek rólam. Hiszen erre az ember, pláne aki élő hitű ember, könnyedén felbuzdul. És akár zászlókat lobogtatva, transzparensekkel elindulva, megyünk és evangélizálunk. Én azt látom ebben a missziói parancsban, hogy itt valami sokkal többről van szó, valami sokkal mélyebbről van szó. Mégpedig arról, hogy van egy még nehezebb dolog, amit Jézus Krisztus elvár ebben a missziói parancsban. Mégpedig az, hogy nem csak ki kell lépni a saját komfortzónánkból, hanem be is kell lépni a másiknak a komfortzónájába. Na ez aztán a nehéz. Ez aztán a valódi kihívás. Hiszen annyira különböző emberek vagyunk, annyira különbözően gondolkodunk, annyira különbözően éljük meg a kereszténységünket is akár. Sőt, elmondok egy nagyon személyes dolgot is. Tegnap mentünk a busszal a János Halmiak és a Kiskunhalasi cigánymisszió együtt mentünk egy busszal. Mert ez nekem fontos volt, hogy egy közösségként induljunk el. És azt láttam, hogy 23 kilométerre laknak egymástól, és még így is vannak egymással szemben fenntartásaik. Mert mi így működünk. Fenntartásokkal, a másikkal szemben. És Jézus a missziói parancsban egyértelműen mondja, hogy nem elég az, hogy én elindulok, hanem oda is kell lépni a másik emberhez. Meg kell tudni látni a másik embert a saját maga valóságában ahhoz, hogy én meg tudjam őt érteni. És péntek este a ifjúsági csoportban azt a látszólag játékos feladatot adtam a fiataloknak, hogy rajzolják föl az életük vonalát. Kezdjék a 0 éves koruknál, és ott érjen véget a hány évesek. Ez jellemzően 14-16 éves kort jelentett. És ezt próbálják meg szakaszokra osztani, és mondják el a többieknek, hogy ebben az életszakaszban boldog voltam, ebben az életszakaszban vidám voltam, és miért? És a fiatalok között van olyan, aki már óvodás kora óta egy óvodába jártak, egy iskolába jártak, most egy osztályba járnak a gimnáziumban, nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy együtt nőttek föl, és most, amikor megosztották ezeket az élettörténeteket, nagyon sok könnyes szemet láttam, mert nagyon sok mindent nem tudtak egymásról, és nagyon sok mindent nem mertek magukról megosztani. Valami ilyesmit jelent az, amikor kilépünk a saját komfortzónánkból, és engedjük azt is, hogy beléphessünk a másikéba. Sőt, valami olyasmit is fölírtam ide magamnak, hogy azt is engedni kell, hogy a másik ember belépjen az én komfortzónámba. És ezt merő önkritikával mondom, hogy ez a ránk a lelkészekre a legnagyobb bátorítás és biztatás, mert ez ránk a leginkább nem jellemző. Nekem is kellett 1 év, amit a lótás-futásban töltöttem, hogy belássam, hogy hol vannak az életemben a prioritások. Belássam azt, hogy hol van az, ahová én nekem a legtöbbet kell adni, és nem szétdarabolni az erőmet, és bizony azt is beláttam, hogy nagyon sok mindent más lehet, hogy jobban tud megcsinálni, mint én. Azt is beláttam, hogy nagyon sok területen engednem kell azt, hogy mások is hassanak rám. Mert nagyon sokat lehet például a tapasztaltabb idősebb testvérektől megtanulni, nagyon sokat lehet formálódni abban, ha valaki egy teljesen más élethelyzetben, egy teljesen más látásból lép be az én életembe, és én abból mennyit tudok fejlődni, mennyit tudok tanulni. Ez megint csak mind-mind elmélet. Nyilván vannak gyakorlati dolgok, amiket elmondtam, személyes bizonyságtételek akár az én életemből, akár az ifjúsági csoportéból. De azt is látom, hogy az elméletek önmagában semmit nem érnek. Én mielőtt eljöttem gyülekezetet plantálni, nagyon sok könyvet elolvastam, rengeteg missziói elméletet, kidolgoztam az igehirdetési terveket, hogy melyik vasárnap miről fogok beszélni, melyik hónapban mit fogunk elérni, és tudjátok, hogy ebből mi valósult meg? Semmi. Az élet az ezeket nagyon-nagyon keményen felül szokta írni. És mostanában szokott eszembe jutni az a idézet, hogy rájöttem arra, hogy a tervezés nagyon fontos, ám a tervek mind haszontalanok. És ez valóban így is van. Sőt, azt is megélem, hogy legtöbbször kishitűek vagyunk. A legtöbbször túlóvatoskodjuk ezt az egészet, és nem merünk teret adni magának az Istennek. Tehát azt hiszük, hogyha mi kézben tartjuk, hogyha mi felkészültünk, hogyha mi nagyon pontosan megterveztünk mindent, akkor az többé-kevésbé valószínűleg jól fog menni, és kizárjuk az Istennek a kegyelmét ebből az egészből. Mert ez a legfőbb üzenet ebben a Máté 28-ban, a missziói parancsban, hogy ami ezt az egészet összefogja, hogy én kimerjek lépni a saját komfortzónámból, bemerjek lépni a másikéba, és hogy hagyjam, hogy a másik belépjen az enyémbe, azt egy valaki fogja össze. Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki kilépett a saját maga komfortzónájából, ott hagyta a mennyei dicsőséget, és belépett ebbe a világba. Belépett a mi komfortzónánkba, és belépett a tiédbe is. És a legfőbb üzenete ez a missziói parancsnak. És ez sokkal, de sokkal mélyebb annál, mint hogy mi nagy hangzatos szavakkal, tettekkel, programokkal megpróbáljunk missziózni és diakonizálni. Az ez a közösség, hogy ezt a közösséget megpróbáljuk fölmutatni, amit Krisztus fölmutatott azzal, hogy ő otthagyta a mennyei dicsőséget, és eljött ebbe a világba. Mert itt van a keresztény életnek a sava borsa, a lényege, a só és a világosság. Ahogyan ez a nagyon okos professzor úr mondta, hogy a megtért hívő embereket visszaküldi Isten a világba, hogy szolgálják a világot. Hogy megmutassanak valamit abból, hogy mit jelent keresztényként élni. A reformáció 500. évfordulójának a hivatalos megnyitója volt január elején a művészetek palotájában. És ott volt egy nagyon jelképes dolog, ami nagyjából összefoglalja ezt a mai igehirdetést, meg a diakóniai vasárnapnak a lényegét. És ha jól tudom, mert a feleségem szorgosan jegyzetelt, és tegnap este láttam, hogy miről volt szó a tegnapi napon, hogy Édes Árpád is beszélt erről a tegnap, az pedig az, hogy volt egy asztal, ami csak így félig volt kinyitva, tehát egy félkört formázott meg, és hogy az a közönség felé volt nyitva. És hogy valójában itt van a missziói, diakóniai szemléletnek a kulcsa, hogy az a félig lenyitott asztal, az mások felé van nyitva. Meg hívva ezzel az embereket, jelezve a nyitottságunkat arra, hogy én kész vagyok veled asztalközösséget vállalni. Hogy együtt járulhatunk oda a kegyelem királyi asztalához. Hiszen Jézus Krisztus a testetöltéssel, a komfortzónából való kilépéssel és a miénkbe való belépéssel ezt a közösséget hirdette meg. Azt, hogy ő asztalközösséget vállalt a bűnösökkel, ő asztalközösséget vállalt a kitaszítottakkal, ő asztalközösséget vállalt azokkal, akiknek szükségük van az Istenre. De még ez is kevés önmagában, hogy a mi asztalunk egyik oldala nyitva van a másik ember felé. Hanem észre kell venni azt, hogy a másik embernek az asztala is nyitva van én felém. És a két félkörből így lesz majd egy egész kör. A két félkörből így lesz majd egy egész közösség, a két nyitott asztalból így lesz majd egy egész gyülekezet, amit egyetlen egy valaki fog össze, és higgyétek el, hogy senki más nem tudja összefogni, csak maga az Úr Jézus Krisztus. Ezt az üzenetet vigyük magunkkal, hogy nekünk ebben kell felmutatni a krisztusi, a diakóniai és a missziói szemléletünket, hogy a mi asztalunk nyitva van a másik ember felé, és mi észrevesszük, ha a másik ember asztala is nyitva van mi felénk. Amen.